Gyógyítsd meg a múltat, találj békét a jelenben, és alakítsd át a jövőt. Mindannyiunk életében vannak sebek, amiket a múltban kapunk, vannak pillanatok, amiket megértünk, döntések, amiket bánunk, vesztességek, amiket nehezen tudunk elfogadni. De Isten nem a múltunk fogjának teremtett minket, hanem a remény gyermekeinek. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy újabb részhez kezdünk bele, a rezilienciáról fogunk ma beszélni. Ugye Viktor Frank azt mondja, hogy a belső erő, a hit és az értelem keresése adja az ember lelki rugalmasságának a forrását. És azt is mondja, hogy nem az számít, mit történik velünk, hanem hogy hogyan válaszolunk rá. Nem a vihar hiánya a béke, mondja, hanem a viharba való bizalom. Ugye a szenvedés akkor lesz elviselhető, ha értelmet találunk benne, mondja szintén Viktor Frank. A remény a legnagyobb védelme a kétségbeesés ellen. Az ember túléli, ha tudja, hogy miért is érdemes élni. Aki tudja, hogy miért él, szinte minden szenvedést el tud viselni. Hát kedves kolléganők, ti amikor ezt halljátok, hogy rezilienza, vagy Viktor Frank, mi jut eszetekbe ezzel a mai műsorunkkal kapcsolatban?
Rezilienciáról?
Igen.
Hát a rezilienciáról gyakran van bennünk egy kép, hogy egy olyan emberről, aki így nekiütközik a nehézségeknek, és utána egyből visszapattan, és olyan, mint egy szupermen, vagy egy hős, aki egyből megoldja a dolgokat, ami nem pont így van. Reziliencia igaz, hogy rugalmas, alkalmazkodó képességet jelent, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül erős, nagyon-nagyon erős az az ember, és nem fél, hanem a félelmei ellenére is megvan egy eszköztára, melynek a segítségével ugye helyre tudja állítani az egyensúlyát, akkor is, ha kibillen.
Tehát ne filmhősökre gondoljunk, ugye, hanem hétköznapi emberekre.
Igen, aki félhet, és azt is gondolja, hogy nem fog tudni egy adott nehéz szituációból kimenni, de valahogy mégis összeszedi az erőforrásait és az eszközeit, és megoldja a helyzetet. Mm-hmm. Én így gondolom, hogy a reziliens ember.
Igen, rugalmasságot jelent, ugye, ami tudjuk, hogy az nem egy merev, hanem egy képlékenyebb, egy rugonyosabb anyag is lehet. Én általában azt a példát szoktam mondani, tehát két példát szoktam felhozni, amikor a rugalmasságot nézzük, illetve az, hogy mennyire is mereven ragaszkodunk mi azokhoz a dolgokhoz, amit szeretnénk. Az egyik az újratervezés, tehát a GPS, ami nagyon gyakran kimenekít bennünket nagyon, nagyon vészes helyzetben, még akkor is, hogyha nem követjük azt. Tehát, hogy nem áll meg, és hisztizik, és azt mondja, hogy na, akkor tudod, mintha te nem ott értél le, ahol én mondtam, akkor most old meg, hanem rugalmasan azt mondja, hogy semmi gond, menj tovább, nem történt semmi. És valahogy így kellene nekünk is mennünk, hogy tényleg semmi gond nem történik, megyünk tovább. Tehát ez a rugalmasság, hogy nem állunk meg, nem horgonyzunk le, hanem szépen megyünk tovább, úgymond rugalmasan, ami azt jelenti, hogy megyünk az úton, lehet, hogy vannak ilyen-olyan letérők, vagy mellé ilyen parkolópályákba, vagy sötét ösvényekbe, erdőkbe visz bennünket be, de a jó ér az, hogy mindig kijövünk ebből. Tehát, hogy rugalmasan szépen követjük. Hogy volt régen az a más, az a hüp-hüp-hüp Barbara trükk. Nem tudom, hogy emlékeznek-e a hallgatók erre. Tehát, hogy az anyagunkat hagyjuk meg, viszont a formánkon folyamatosan tudunk változtatni. Mert ha bemerevedünk, és találkozunk egy hasonló merev emberrel, akkor ott karcolás lesz, ott az törés lesz, koccanás lesz. Viszont hogyha ha az anyagunkat, tehát a személyiségünk, tehát mi megmaradunk, viszont formálhatóbbak leszünk, egy kicsit puhábbak, rugalmasabbak, akkor sokkal könnyebben át tudunk hidalni problémákat, vagy konfliktusokat, vagy bármilyen helyzetről is legyen szó a mindennapokban.
Én ezt az újratervezést Marci atya tőled hallottam. Sok-sok évvel ezelőtt egy tábor volt, és azt hiszem legalább 100 gyerek volt ott, és valahonnan Csabáról kellett volna jöjjenek lángost sütni ebédre a gyerekeknek, és nem jöttek.
Aha.
És akkor kérdeztem tőled is, hogy és most mi lesz? És mondtad, hogy újra tervezés.
És megoldottuk.
Hogy oldottuk meg? Nem emlékszem, hogy emlékszem a megoldásra is?
Más ételt készítettek, hogy gyorsan a szakácsnők, de...
Tehát a cél megtörtént, mindenki jól lakott, tehát nem maradtunk éhen.
Igen, tehát
a cél...
hogy akkor nem ragadtunk rá annál, hogy de miért nem jönnek, de meg kellene várni, de valahogy akkor lángos kellene sütni, de hogy oldjuk meg, hanem teljesen újra tervezés volt valami.
Igen,
valami új dolog. Mert
valójában itt, amikor egy akadályba ütközünk, akkor megkérdezem, hogy mi a cél? Az, hogy elérjek X pontba, az, hogy 100 gyereket megetessek. És megtörtént.
Tehát. Igen. Nekem akkor nagyon tetszett. Addig nem hallottam ezt így, ezt a fogalmat, hogy újra tervezés.
Igen.
Hát,
igen.
Szerintem...
Igen, tehát, hogy folyamatosan...
Hát akkor ilyen opciók, igen. Opcióid is legyenek, hogy akkor most A, B, C, vagy ter, vagy melyik. Jön, hát jó, nem így, de hogy...
Amit kér a helyzet.
Mit kér a helyzet.
Kéri a helyzet, akkor...
És nem mereven ragaszkodni a lángoshoz, ez nagyon jó példa. Tehát, aha. Hogy igen, ezt terveztem, de ez most nem jön össze, akkor vagy éhen marad a csapat, vagy akkor nézzük meg, hogy mi az, amit én... ki tudok találni, és akkor ugye itt elkezdi az ember mozgósítani azokat az erőforrásokat, azokat a kapcsolatrendszereket, és ott előjön a kompetenciaérzés, hogy igenis képes vagyok rá, igenis egy olyan ember vagyok, aki ezekben a helyzetekben hatékonyan tud helyt állni, meg tudom oldani ezeket a dolgokat, és egy sikerélménnyel, és egy nagyon sikeres eseménnyel, élményekkel gazdagodnak a gyerekek.
Egy jezsuita atyától hallottam egyszer ezt, de hogy érdekes, hogy pont egy szerzetestől, ugye, hogy az egyházban hogy eléggé jelen van ez a, nem csak ez szó, hanem a valóság is, hogy engedelmesség. Ugye, hogy engedelmeskedni valakinek, valami előjel, stb. És a jezsuita atya olyan szépen fogalmazta meg ezt az engedelmességet, azt mondta, hogy engedelmeskedni egy élethelyzetnek. Hogy ezt így gondolja, hogy benne vagy valamiben, mondjuk egy váratlan dologban, lehet az kellemetlen is, és hogy erre úgy nem vagy úgy rákészülve, de ha ellenállsz, vagy ha duzzogsz, akkor ebből semmi jó nem fog születni, hanem hogy elfogadod ugye ezt a helyzetet, engedelmeskedsz, és akkor megpróbálod hozzátenni, azt is hozzátehetsz te, meg esetleg körbenézel, hogy milyen erőforrások vannak, hogy hogyan lehetne azt ugye megoldani, hogy engedelmeskedni az ottani helyzetnek, hogy igen.
Igen, és helytállni.
Igen. Tetszik ez, hogy tehát a rugalmasság, ugye, hogy nem töri, nem porcelán baba, vagy ugye, inkább gumi baba.
Igen, tehát ugye, mert az anyagom ugyanaz.
Igen.
Ugye, viszont a formán tudunk változtatni, vagy mint a plasztelin, vagy mint a tészta. Tehát ugye olyan értékes vagyok, viszont bizonyos helyzetekben formálódnom kell. És ahhoz nem kell feltétlenül elfogynom, mert hogyha bemerevedek, kemény vagyok, akkor ott az fájdalmas, az felsért. Hetjük egymást, törhetünk,
igen.
Reped, de hogyha az anyag rugalmasabb,
igen.
Ruhább egy picikét, akkor sokkal kellemesebb.
Idehoztam.
Még azt is mondtad így többször, hogy azokat a helyzeteket szereted, amikor meg kellett oldani ott a gyermekotthonban nagyon sok dolgot, és kevés volt az anyagi erőforrás, hogy azokat szereted, amikor ami csak félig látsz át, mert a másik felét a Jóisten teszi hozzá.
Igen, valójában úgy mondta pont ez a Jezsit atya is, hogy ha meg akarod tapasztalni a Istennek az erejét, akkor vesd be magad egy olyan dologba, mondjuk minden vizeljárás, vagy valami, amit nem tudsz megoldani ugye a saját erődből, és akkor azt így megtapasztalhatod a Istennek a kegyelmét, az erejét, hogy majd ugye, ha süllyedsz, mondjuk a vizeljárásnál, majd kirángat a hajattól fogva.
Ezt nem próbáltok, de...
Igen. Amúgy hoztam ide egy másik jezsuita atyát is, aki szintén a rezilienciáról így beszél, azt mondja, hogy a rezilienci a belső erő, amellyel az ember a nehézségek között is képes hű maradni a hivatásához. Azt is mondja, hogy hitből fakadó rugalmasság, aki tudja, hogy kinek és miért él, az a krízisben is megtalálja az irányt. És hogy nem csupán, ez nagyon tetszik ez a mondat, hogy nem csupán túlélni egy ilyen helyzetet, hanem megerősödni a próbák után. És a szenvedésben ugye érettebbé válik a lélek, mondja itt a Szentírás is, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik, igen. Igen, tehát nem csak, hogy túlélni valamit, ugye, egy ilyen megpróbáltatást, vagy valamit, hanem még abból jól is kijönni. Tehát, hogy megerősödve. Most ugye, eszembe jutott ugye ez a kis mese, itt éppen a beszélgetés előtt, az interjú előtt ott eléhoztam, hogy nem tudom, elmondom a Mária Fádi hallgatóknak, lehet, hogy itt nem ismerik, hogy egy ilyen szegény ember, ugye gazdanak volt egy ilyen kút, amit nem igazán használt, és beleesett az öreg szamara. És hát azon gondolkozott, hogy hát azt mondja, én ezt a szamarat most nem tudom minden kihúzni, arra az, meg hát egy öreg szamár, és hát a legegyszerűbb az, hogy kutat se használjuk, meg szamár se kell, ugye rádobálunk valami földet erre a szamára, és el lesz temetve tisztességesen, és a kut is be lesz födve. És akkor elkezdték dobálni ugye rá a földet a csacsira, és a csacsi mindig lerázta a hátáról, mindig lerázta, és mindig ráállt, és mind magasabbra és magasabbra jutott, és egyszer csak hallottak figyelmesek, hogy a csacsinak a fülei kilógnak, és akkor aztán, hogy ugye a kutat az betemették, de a csacsi aztán ugye felszínre került, ugye, hogy vannak élethelyzetek, ami gyerekeknek szoktam mondani, hogy akár még a csacsitól is tanulhatunk valamit. Igen. Most a picit a Viktor Frankl-ra ugye rátérve, hát gondolom szinte mindenki előtt ismerős a Viktor Frankl-nak a fő műve, a fő könyve, hogy mégis mondj igent az életre. És ugye, hogyha valakire nagyon oda tudunk figyelni, mint tanítóra, mint filozófusra, mint terapeutára, ugye hát ez a Viktor Frankl, ugye, mert hogy nagyon sok írásában ugye nem csak a pszichológiai megoldásokat próbál hozni, hanem picit ilyen holisztikusan, ugye úgy tekint az emberre, meg saját magára is, hogy az embernek, ugye az ember életének értelme van, ugye itt a Földön, és hogy nem csak, hogy értelme van az életének, hanem egy ember úgy is tud élni, hogy értékektől motiválva, mert hogy úgy van az a világ megteremtve, hogy ebben vannak értékek. Csak felvetti ezt a problémát, hogy az a probléma ezekkel az értékekkel, hogy ott vannak az értékek, de viszont nem mindenkinek elérhetőek. Pontosan a viszonyulás miatt, hogy hogyan viszonyul az ember, hogyan lát az ember, És nagyon, nagyon megfogott az, amikor ő beszél ugye az életnek az értelméről, az ő megközelítése szerint azt mondja, hogy hát lehet az élet értelmét keresni a kapcsolatokban, akár család vagy más kapcsolatokban. Azt mondja, lehet az élet értelmét keresni, és meg is találni az alkotásban, a munkálkodásunkban, de azt mondja, hogy az élet hozhat olyan élethelyzeteket, amikor az életünk értelmét nem találjuk sem a kapcsolatokban, sem az alkotásban, és akkor mi marad ugye hátra, ugye hol kereshetjük, és akkor azt mondja, a szenvedésben. És akkor erről ír, hogy a szenvedésnek ugye saját tapasztalatából kiindulva, ugye, hogy három lágert is ugye túlélt, meg a hogy saját tapasztalatából kiindulva azt mondja, hogy ott ezek a nehéz évek alatt sokat gondolkozott arról, hogy van-e, milyen értelme lehet a szenvedésnek. És azt mondja, hogy arra rájött, hogy a szenvedésnek vagy most van értelme, vagy nincs értelme. Mert hogyha jövőbe keresem, hogy majd megoldok meg értelme a szenvedésem értelmét, akkor ez egyik legnagyobb tévedésem. Akkor mondta is, hogy a lágerben voltak olyanok, akik abban reménykedtek, hogy a szenvedésüknek véget ér, majd a karácsonykor megérkeznek majd az amerikai felszabadító hadsereg, és ezzel a szenvedésüknek is vége lesz. És hát eljött a karácsony, és az amerikaiak nem jöttek, és ezek az emberek mind meghaltak.
Csalódás
miatt. És azt mondta, hogy nem a jövőben nem vetíthetjük ki a szenvedésnek az értelmezésünket. És akkor így ugye azt mondja, hogy nagyon fontos ugye a pszichológiai állóképesség. Ez fontos, de hogy úgy még inkább fontosabb, hogyha mi tudunk az egy spirituális identitásunkat is megteremteni magunkban. Hogyha ott erősen bennünk van a spirituális identitás tudatunk, akkor a pszichológiai állóképességünk is jóval ugye nagyobb lehet. És azt mondja, nem arról szól, hogy elkerüljük a fájdalmat, mondja, hanem hogy a hit fényében értelmet és célt találjunk benne. És azt mondja, hogy ez az, ami gyógyító, ez az, ami meggyógyítja a múltunkat, békét ad a jelenünknek, és formálja ugye a jövőnket. Igen. Esetleg ti hogy látjátok, hogy mi van, hogy 5-6 percünk, a generációk, nem generációk harcának nevezném, ugye a 20 évesek és a mondjuk a 60-70-eseket, ha összehasonlítgatjuk, jó, nem kell ugye összehasonlítgatni, de hogy mégis ez a tűrőképességgel. Tehát hogy is vagyunk, tehát hogy most olyan időket élünk, hogy ugye adott a kényelem, nem? Adott a luxus, vagy valami, és hogy valakinek a tűrőképessége ugye az nagyobb legyen, ahhoz tudatosan kell tegyen valamit. Ugye nem adott a helyzet, tehát nem olyan életkörülmények vannak, hogy akkor most mindamilyen, mert mondjuk mi is bele voltunk, pedig mi még ugye az a kétkezi munka, nehéz fizikai munka, ugye az már nincs ilyen úgy napi renden a fiatalok.
Hogyha az a motivációtól közelítjük, igen, meg, és a szükségletes élete irányából, akkor a gyermekeknek nem feltétlenül luxusra van szükségük a legújabb telefonra, hanem mondjuk érzelmi biztonságra, szeretetre, jelenlétre, elfogadásra, és azt lehet, hogy kevésbé kapják meg, mint régen. Mert nagyon rohanó világban vagyunk, azt tudjuk, hogy a mentális állapota az embereknek sokkal rosszabb, és nem is biztos, hogy a szülő úgy rá tud kapcsolódni a gyermekére, úgy oda tud figyelni, meg tudja teremteni azt az érzelmi biztonsági közeget. Tud-e annyi mindent nyújtani a gyermek számára, mint mondjuk régen? Tehát, hogy én inkább innen közelíteném meg, hogy nem feltétlenül az emeletes ház az, amire szüksége van, hanem mondjuk egy meleg kuckóra, ahol ott van az édesanyja és az édesapja, ahol mondjuk elérhetők, sőt, ha szerencsés, akkor a nagyszülők is ott vannak, valahol a közelben, ha nem is együtt élnek, de legalább egy héten, egy hónapban találkoznak a nagyszülővel. Tehát, hogy én inkább innen közelíteném meg a szükségleteket, hogy talán régen azért volt jó, mert ezeket a dolgokat megkapták. Most viszont azért...
De a tűrőképességük, én erre kíváncsi, hogy milyen a mai gyereknek a tűrőképessége?
Vagy
kisebb?
A frusztráció tűrés kisebb.
És hogy fejleszthető-e?
Nem általánosítható, de vannak gyerekek, akik nagyon sok időt töltenek a telefonokkal, vagy a...
De ezek a gyerekek el vannak hanyagolva, hiszen nem kapják meg a szülőt, nem kapják meg a figyelmet, csak a kütyük, a tévét, a...
Figyelmet és feladatokat sem.
Azonnali jutalommal kecsettet, és akkor valahol ők ezt az életbe is aztán majd elvághatják, hogy ugyanolyan gyorsan jöjjön a jutalom, vagy az eredmény, és kimarad az, hogy meg kell dolgozni keményen a bizonyos eredményekért. Tanulni kell, hogyha el akarok érni valamit, nem, hogyha jó szakember akarok lenni, tanulni kell.
És kitartóan, türelmesen.
Hogy nézzük például a jelenlegi helyzetünket. Jelenlegi helyzetünket itt ebben az országban. Ugye sok fiataltól halljuk, hogy majd külföldön szeretne szerencsét próbálni, majd oda megy egy kis pénzt keresni, úgymond, vagy sportolni, vagy valami, és azt is látjuk, hogy vannak, akik úgymond sikeresek, és elég sokan vannak, akik úgymond ilyen kudarcot valaki. Most konkrétan sportolókra gondolok. Hogy ugye például itt a román sportvilágban is mondogatják, hogy kimennek ilyen kis román tehetséges focisták, vagy valami, és hogy nagyon rövid idő belül legtöbben visszajönnek. És hogy valami miatt, most hogy ezt még nem tudták eldönteni, hogy mi, hogy nem tud beilleszkedni a kultúrába, a nyelvbe, vagy mifélébe, de azt is el tudom képzelni, hogy a tűrőképessége lehet, hogy alacsonyabb. Nem? Mert hogy mint tudom, elkerülsz egy más kultúrába, ott ugye lehet, hogy vannak nyelvi nehézséget, kulturális nehézséget, esetleg nincsen baráti társaságot. Tehát az a komfortzóna, amihez hozzá vagy szokva, ugye az nincs, azt nem viheted magaddal, és akkor valahogy, mint hogyha nem bírja, és hogy... És ez is igen, egy nagy kérdés, hogy vajon a maga komfortzóna, ugye, hogy hát ezt hangoztatjuk, hogy kell a gyereknek az a komfortzóna, de az annyira biztos, hogy segít a gyereknek mondjuk a pszichológiai fejlődésében, vagy kellnek ezek a rizikók is, hogy kilépni a komfortzónából.
Hát, hogyha ha megvan az érzelmi biztonság, megvan a megfelelő kötődés a szülőknél, tehát ugye az első hét év, ugye, hogyha megkapta a gyermek, akkor az zuhanó repülésben is van, akkor is kitartóan tud menni tovább. És nem fél a kudarcoktól, hiszen tudja, hogy őt nem azt határozza meg. Nem általánosítható, mert azért nagyon sok fiatal sportoló van, és nagyon tehetségesek.
Van, de most konkrétan, ha statisztikai veszük a romániai sport helyzetét, Tehát például a foci területen ezt eléggé követtem, ez egy kicsit kudarcos, így mond, és igen. De itt van, igen, ez egy a kulcsa megoldás az, amit mondta, ugye, hogy ha megvan neki a...
Az az érzelmi biztonság is, és tudja azt, hogy kitartóan
igen.
lépegen tovább, akkor...
No, hát köszönjük, és ezt kívánjuk a Mária Rádió hallgatóiknak is, hát hogy vannak fiatalok is, és hát imával fejezzük be. Uram, taníts meg a próbákban nem elveszni, a megpróbáltatásokban, hanem tanulni, hát hogy a szenvedésben is meglássam az értelmet, és a hit útján kitartsak a hivatásomban. Ha a múlt sebe fáj, gyógyíts be szereteteddel, ha jelen terhe, nehéz, adj békét a szívemben, ha jövő bizonytalan, adj reményt és bizalmat, te vagy az, aki a gyengeségből erőt, a szenvedésből növekedés formálsz. Amen. El is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.